Testvéreim, fennálló énekként a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat énekmondással, énekeljük a 164. dicséretnek mind a három versét. A 164. dicséret mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Álljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istennek azt a szent ígéjét, amint olvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 10. fejezetéből az első és következő néhány verset. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 10. fejezetének az első versétől kezdve így szól hozzánk Istennek szent ígéje. Magam pedig, én, Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok. Kérlek pedig, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem, ama bizodalomnál fogva, amellyel úgy gondolom bátor lehetek némelyekkel szemben, akik úgy gondolkoznak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljessé lesz a ti engedelmességtek. A szem előtt valókra néztek, ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, viszont azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő maga a Krisztusé, aképpen mi is a Krisztusé vagyunk. Mert ha még egy kissé fölöttébb dicsekedem is a mi hatalmunkkal, amelyet az urati építésetekre és nem megrontásokra adott, én nem vallok szégyent, hogy ne láttassam, mintha csak ijeszkednélek a leveleim által. Mert úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények, de a maga jelen volt a erőtelen és beszéde silány. Amen. Istennek áldása legyen a felolvasott ígén, annak hallgatásán, befogadásán és megtartásán, most pedig szeretteim, jöjjetek és imádkozzunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz a következőképpen. Áldás, dicsőség térjen háromszor szent nevedre, örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te szent színed előtt. Úgy lehetünk itt, mint testvérek, és úgy lehetünk itt, hogy tudjuk. Te jelen vagy közöttünk, ígédben és szent lelkeddel. Urunk Istenünk, te győzted le azokat az akadályokat, amelyek elénk gördülhettek volna, hogy ne tudtunk volna idejönni. Te, Urunk, elhárítottál minden akadályt előlünk a szívünkben is, és ime most itt lehetünk, és örvendezhetünk te benned, örvendezhetünk a te templomodban, örvendezhetünk a te jelenlétednek, örvendezhetünk ebben a csodálatos családban, amelyben téged látunk ott az asztalfőn, jóságos szeretetednek minden sugárzásával, Jézus Krisztus megváltottjai, te rád nézünk és benned bízunk. Ó, Urunk Istenünk, köszönjük az örömhírt is, amit mondasz nekünk alkalomról alkalomra. Naponta, ha kinyitjuk a Bibliánkat, és üzensz nekünk belőle, és köszönjük azt az örömhírt is, amit a te napodon, a te templomodban, a te gyülekezetednek mondasz el. Ó, add, hogy ezt az örömhírt ne csak pillanatnyi örömnek vegyük, hanem az egész életünkre kiható örömhírnek fogadjuk el. Minden lépésünket ez az örömhír vezesse, ez kísérje, ez tegye napjainkat napfényesebbekké, még hogyha fellegek is borulnának az egünkre, a te ígéd, a te örömhíred legyen számunkra vigasztalás, gyógyír, erő. Így áld meg, Urunk Istenünk, most az Isten tiszteletünket, így áld meg azokat a testvéreinket, akik elmentek kirándulni a gyülekezetből, segítsd őket útjukban, hiszen nagyon nehéz terepre indultak el. Légy velük test szerint, légy velük lélek szerint is. Áld meg, Urunk Istenünk, az üdülőket, a nyaralókat, a nyári szabadságukat kivett testvéreket. Ó, add, hogy újult erővel térhessenek meg otthonaikba, újult erővel térhessenek meg munkahelyükre. Várjuk haza mieinket is, áld meg mindnyájunkat, és most kérünk téged, ígéd által szentelj meg bennünket, világosíts meg bennünket, és vezess bennünket az örök élet felé való úton. Jézusunkért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. A gyülekezet foglalja helyét, és így hallgassuk meg a Heidelbergi Káténak a következő kérdését, a gyermekeinket elbocsátjuk a gyermekisten tiszteletre.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és Istennek legyen hála Zakar nagy tiszteleti úr már múlt vasárnap is a szemünkre vetette, hogy miért nem olvassuk most a Kátét. Igen, nyáron valójában kicsit meggyengültünk, pedig talán éppen most van több lehetőségünk arra, hogy elmélyedjünk el, gondolkodjunk az ige tanításán. Most olvasom a ránk következő kérdéseket és feleleteket. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt való igazságunkként, vagy annak valami részeként? A felelet: azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszéke előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, a mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel szennyezettek. Következő kérdés: nincsen hát semmi érdekünk a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat mind e földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza. Ez a megjutalmazás nem érdemünkért, hanem kegyelmünkből történik. És a mai napon az utolsó kérdés és a felelet: nem neveli ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusban oltattak, a hálaadatosság gyümölcseit ne teremjék meg. Köszönöm szépen.
Áldja meg az Úr az a Káténak a tanításait a mi szívünkben. Az is hadd teremjen sok gyümölcsöt az Úr dicsőségére. A 208. dicséret 5. versével készüljünk Urunk igéjének a meghallgatására. A 208. dicséret 5. verse így kezdődik: szólj hozzánk, Uram, csendesen és édesen, félelmünk mindjárt széled.
Thank you.
Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második leveléből olvastam a 10. fejezetnek az első 10 versét, most a 10. verset hallgassuk meg újra. Tehát Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, 10. fejezetének a 10. verséből így szól hozzánk Istennek szent ígéje. Pál írja, mert úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények, de a maga jelen volt a erőtelen és beszéde silány. Amen. Testvéreim, akik a bibliolvasó vezérfonalunk szerint olvassák az ígét, azoknak az imádság hálójában csütörtökön jött elő ez az igerész, és ennek fényesedett meg az üzenete. Testvéreim, ez az ige szinte felteszi az íre a pontot, rámutat arra, hogy nekünk keresztényeknek kötelességünk szinte a bizonyságtétel, és a bizonyságtételnek három formájára teszi rá a hangsúlyt, három formai lehetőségét mutatja fel Pál apostol. Az egyik a levélben leírt bizonyságtétel, a másik a jelenlétünkben elmondott bizonyságtétel, és a harmadik, amikor tényleg erőteljes beszéddel tudunk mi bizonyságot tenni az Úrról. Szükséges a bizonyságtétel, alapfeltétele a mi hívő keresztény életünknek. Aki nem tesz bizonyságot, egyrészt azzal is rosszat tesz, aki hitében gyenge, hiszen nincs mitől erősödjön a hite, nem hallja a bizonyságtételből Istennek örömüzenetét, Jézus Krisztusunk evangéliumát, szegénynek hagyja azt az embert, aki hitében gyenge, sőt, tovább gyengülhet a hitében az, aki nem hall tőlünk bizonyságtételt. Másfelől pedig, testvéreim, nekünk is szükségünk van, magunknak is bizonyságtételre, hiszen mennél több embernek teszünk bizonyságot a mi Urunkról, annál inkább erősödünk mi magunk is hitünkben és az élő Istennel való kapcsolatunkban. Egy nagy igehirdető, aki szereti a szójátékokat, egyszer ezt mondta, hogy az impresszió expresszió nélkül depressziót szül. Vagyis ez azt jelenti a mi nyelvünkre lefordítva, a mi hitbeli meggyőződésünkre lefordítva, hogy aki nem tesz bizonyságot a Szentléleknek benne elvégzett munkájáról, az maga is megkeseredik. És testvéreim, hogyha belegondolunk itt most ebbe a mindennapi életbe, akkor azt láthatjuk, hogy szinte ezért van az, ez a magyarázata annak, hogy szinte a népünknek nagy része depressziós, vagy elkeseredett, vagy közömbös, tehetetlen és félrevezethető. Elfordult a mi népünk nagy vonalakban Istentől, nem is tesz bizonyságot az ő uráról, elfeledkezett Isten jóságáról, elfeledkezett Jézus Krisztus áldozatáról, pedig válaszolnunk kellene. Fölfelé szárnyaló bizonyságtételünkkel kellene válaszolnunk, hogy hívő néppé válhasson ez a mi magyar népünk. Mondtam, Pál apostol leveléből, itt ebből az ígéből azt látjuk, hogy lehet a levélben jelenléttel is erőteljes beszéddel bizonyságot tenni, és nem magától érthetődő, testvéreim, ez a bizonyságtétel. Meg a bizonyságtétel azért nem magától érthetődő, mert magunkban olyan erőtelennek, szerencsétlennek érezzük magunkat. De amikor a Szentlélek erőt ad, akkor lehetünk tanúk egészen Szeged-Új-Szegedtől, hogy az apostolok cselekedeteit most egy kicsit aktualizálom. Szeged-Új-Szegedtől kezdve határtalanul, egészen messze földig. Testvéreim, a bizonyság tételünknek az eredménye sem magától érthetődő, külön-külön vagy együtt véve nem mindig lesz sikeres. Lám-lám, ott vannak ezek a korintusiak. Méltatlanul fogadják a legnagyobb bizonyságtévőt, Pál apostolt, a világ legnagyobb igehirdetőjét, és a megvetéssel, a lenézéssel nyilatkoznak sokszor róla, a legnagyobb apostolról. Persze, testvéreim, akinek élő kapcsolata van az Úrral, az másképpen látja Pál apostolnak az életét, a munkásságát, egészen másképpen látja, például Augustinus, vagy ahogy egyesek ismerik, Szent Ágoston püspök, azt mondja, három dolgot szerettem volna átélni életemben. Szerettem volna találkozni személyesen, élőben Jézus Krisztussal. Úgy, ahogy mi találkozunk nap mint nap egymással. A második dolog, hogy szerettem volna Rómát virágában látni. És a harmadik, hogy szerettem volna Pál apostolt hallgatni, ahogy prédikál. Pál rendkívüli ember volt, testvéreim, bárhogy is vélekednek róla egyesek, akár a korintusi gyülekezetben, akár későbben és későbbi évszázadokban is. Sőt, valamikor egy református igehirdető azt is megkockáztatta a gyülekezet előtt, én ennél a helynél Pál apostollal nem értek egyet. Szegény ember, ettől függetlenül Pál apostol a leghatalmasabb igehirdetője volt a világnak. Megjárt óriási poklokat, de elragadtatott a harmadik égig is. Erről tett bizonyságot, amikor leírta a szeretet himnuszát, vagy leírta a feltámadásról szóló csodálatos 15. fejezetet az első levelében. Bármiről tett bizonyságot Pál apostol, benne vagy a halál kürtje, vagy az élet harsonája szólalt meg. Ezért volt ő hatalmas leveleivel is, megjelenésével is, és beszédével is. Testvéreim, tehát először is bizonyságot tett Pál apostol a maga leveleivel. Pál leveleit olvashatjuk. Ma már azt mondják, hogy körülbelül több mint 2000 nyelven hozzáférhető a Biblia, és ebben Pálnak a 13 levele. És azért értékesek ezek a levelek, mert Pál apostol szavaiban Jézus Krisztus szavai válnak újra élővé és hatóvá. Ma mindenki kezébe veheti a Bibliát, Isten levelét, élő üzenetét, Pál apostol leveléből való bizonyságtételből. A sátánnak van persze elterelő hadművelete, vagy elterelő javaslata. Azt mondja, hogy nem kell azt a Bibliát olvasni. Vagy legalábbis nem minden nap kell olvasni. De ha olvassátok is, kritikai szemlélettel olvassátok. Ne fogadjatok el mindent hitelesnek, az irracionális dolgokat, azokat ki kell húzni, vagy meg kell kérdőjelezni. Testvéreim, nem szabad ezekre hallgatni, még ha az egyházon belül mondják, még hogyha valamilyen nagy teológus, tudósok mondják, akkor sem szabad elfogadni ezt az érvelést, de hát ez a sátán mondatja. Nekünk, mai hívő keresztényeknek a Biblia minden betűje igaz, mert minden betűjét az örökkévaló Isten diktálta, még Pál apostolnak is ő mondta tolba, levélbe. Szeretett testvéreim, a tömegkommunikációs eszközök is bőségesen kínálnak nekünk valamilyen pótlékot, hamis proféciát. Mostanában Júdás evangéliumát próbálják népszerűsíteni, de kiderült, hogy ezt az evangéliumot nem Júdás írta, valamilyen érdekes régészeti lelet, ki tudja, hogy honnan származik, nem más ez, mint sátáni hitelrontás. Nem érdemes erre hallgatni. Egyébként Pál apostol is azt írja máshol, a Galatákhoz írt levél, azt hiszem első fejezetében írja, hogy aki más evangéliumot hirdet, az legyen átkozott. Ilyen keményen írja Pál is, igaza is van. Ma sok embernek inkább az ördög bibliája az érdekes. Itt aztán mindent feltesznek egy lapra, és nem is csoda, hogy mindent elveszítenek. Mi, testvéreim, a Bibliára kell, hogy felépítsük a mi életünket, mert ez a jó hír megtart örökké. Hogyan? Úgy, hogy ez a jó hír, ami örök életre megtartó Jézus Krisztusunkhoz vezet el bennünket. A világ zűrzavaros szava, meg a sátán suttogása, ez próbál bennünket kizökkenteni, próbál bennünket más irányba terelni. De testvéreim, jön nekünk a levél. Pál apostoltól is különösképpen jönnek a levelek. És nem valami más kontinensről jön ide ez a levél, hanem az örökké valóságból jön ide ez a levél. Az örökké való Isten íratja nekünk ezeket a leveleket, mert jó hírt akar közölni velünk. Szerdánként van ilyen református műsor, azt hiszem, hogy örömhír, az igazi örömhír itt van, a Bibliában. A jó hírt közli velünk az örökkévaló Úr. Nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyva. Velünk az Isten, különösképpen Jézus Krisztusban, aki azt ígérte tanítványaink keresztül nekünk is, íme én ti veletek vagyok minden napon, a világkorszak végezetéig. Velünk az Isten, ezt tette nagyjá Betlen Gábor, és ennek a tudatában tette nagyjá Erdélyt Betlen Gábor fejedelem. Knox János, ez a régi hívő testvérünk azt mondta, én az én Istenemmel is többségben vagyok, még ha egyedül lennék is. Isten küldi neked is a levelet. Küldte eddig a Pál apostol leveleit. Mit teszel, testvérem, az ő levelével? olvasod-e, vagy félretolod? Én azt gondolom, az újszegedi szent gyülekezetet ismerve, hogy ti bibliaolvasó testvérek vagytok, és különösképpen hangsúlyos kell, hogy legyen ez most 2008-ban a Biblia évében. Tehát az első a levélben való bizonyságtétel, és szabad nekünk levelet írni a hozzátartozóinknak úgy is, hogy írunk bele bibliai ígét. Általában lelkipásztor testvéreink úgy szoktak levelezni, hogy a levél jobb sarkába vagy bal sarkába oda írnak egy bibliai ígét. Valamikor a Mátraházi üdülőben üdültem, ez a 60-as években volt, és két teológus hívő gyerekek voltak, mindig így kezdték a levelüket, bárkinek írtak, felírták a napi ígét a levelük felzetére, de szabad nekünk a levél tartalmában is bizonyságot tenni a mi szeretteinknek. Például arról, hogy mit hallottunk a vasárnapi istentiszteletről, milyen íge fogott meg mostanában bennünket, mit értettünk meg belőle, milyen örömüzenet van, szabad nekünk levélben mindezt leírni a mi szeretteinknek. A második bizonyságtételi lehetőség a jelenlétünk. Pál apostol nem volt erőtelen, amikor jelen volt a korintusi gyülekezetben. Nem volt erőtelen, hiszen megalakult a gyülekezet, és élt az a gyülekezet. Megerősödött az a gyülekezet. Nagy missziói útakat tett meg Pál apostol. Szárazföldön, tengereken. Miért tette ezt? Azért, hogy jelen legyen, és jelenlétével is szinte sugározza Jézus Krisztusnak a jelenlétét, és a szavaival is megerősítse ezt. A sátorponyva készítőből a világ legnagyobb evangélizátora lett Pál apostol. Jelenléte megmozgatta szinte az egész világot. Pál apostol jelenléte ma már nem lehetséges. De jelen van közöttünk Jézus Krisztus. És erről az áldott jelenlétről lehet nekünk bizonyságot tennünk. Igen, számunkra Jézus Krisztus a megtartó életerő. Jézus Krisztus akar bennünket elvezetni egy másik világba. Nem oda, ahova ez a világ akar vezetni bennünket, a züllesztés sátáni erőit kínálva nekünk, vele szembe jön Jézus, és azt mondja, ne ezekkel az erőkkel foglalkozzatok. Ne engedjétek, hogy ez az erő, ez a világ ereje tévesszen meg benneteket, és vigyen el tévútra, hanem jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve, vagy megfáradtatok, és én nyugalmat adok nektek. Ez a Jézusi jelenlét volt tapasztalható akkor is, amikor Pál megjelent a gyülekezetben. Igen, Isten most téged is, engem is úgy akar felhasználni munkatársul, hogy a mi jelenlétünkkel is tegyünk bizonyságot. Tükrözze a mi jelenlétünk is, puszta magatartásunk is Jézus Krisztus jelenlétét. Mert testvéreim, néha az ember a jelenlétével botránkoztatni is tud. Az ember a jelenlétével néha taszító is lehet. A jelenlétünk is legyen szinte bizonyságtétel, tükrözze Jézus Krisztus jelenlétét, azaz ha bárhol megjelenünk, már a puszta megjelenésünkben is Krisztus jelenléte tükröződik, sőt, nem csak az, hogyha más látja, az egész életünk a Krisztust ábrázolja ki. És a harmadik a beszéd. Ezzel tudunk legtöbbet elérni. Jézus Krisztusról, Istenről bizonyságot tenni a fülünk hallatára is. És ez ma mindig az ige hirdetésekben szólal meg. A bizonyságtételekben szólal meg. Szeretett testvéreim, a második helvét hitvallás azt mondja, hogy az ige hirdetés is az Isten igéje. Sőt, ennek megerősítését Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében olvashatjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig a Károli fordítás szerint Isten beszéde, az új fordítás pedig, és az eredeti szöveg szerint is a Krisztus beszéde által. Tehát a hit hallásból van. Mondani kell, testvéreim, mondani, szólj és ne hallgass. És akkor lehet eredményes igazán a mi bizonyságtételünk, hogyha élő kapcsolatban vagyunk a mi Urunk Jézus Krisztussal. Ilyen erőteljesek voltak Pál apostolnak is a bizonyságtételei, hiszen ezért volt eredményes, ezért alakultak meg a gyülekezetek, nem csak Korintusban, hanem máshol is. A te beszédedben is hadd legyen kifejező ez a bizonyságtétel. Elmondhatod, mélységekben jártam, és az Úristen kiemelt bennünket ebből a mélységből. Különösképpen, hogyha valakik voltak már kórházban, és talán még az orvosok is megcsóválták a fejüket, hogy hát itt bizony csoda lesz, ha lehet ezen az emberen segíteni, és az Úristen kihoz a mélységből, és az élet magasságára állít. Tudsz erről bizonyságot tenni? Tudsz arról bizonyságot tenni, hogy erőtlen voltam, csüggett voltam, de az Úristen megvigasztalt. Az Úristen erőt adott nekem, és el tudom mondani az én szavaimmal, az én beszédemmel, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szólj és ne hallgass, testvérem, a beszédeddel erősíts, vigasztalj. Jézus Krisztus ma is itt van közöttünk, és ma is csodát tesz veled is, másokkal is. Mohács után megszólalt az Úristen igéje. A reformáció vívmányaként magyarul. Másfél millióan meghallották. Meghallották az Úrról való beszédet. Nem adták fel a küzdelmet. Nem akartak elpusztulni, hanem élni akart a nemzet. Az Úristen igéjének a hirdetésével feltámadt a magyar nemzet, feltámadt az ország a halott állapotából. Legyen a mi beszédünk is, testvéreim, valóban, ahogy a helvét hitvallás mondja, Istennek élő igéje, Krisztusnak az evangéliuma, kellemes és sóval fűszerezett, silány beszédek helyett. Legyünk ige hirdetők inkább, testvéreim. Így légy te is erő. A családodban, a munkahelyedben, a gyülekezetben, ha kell, levélben tégy bizonyságot, ha kell, maga puszta jelenléted is legyen bizonyság, és ha kell, beszédben tégy bizonyságot, amely mindenképpen Krisztussal, Szentlélekkel megteljesedve legyen igazi ige hirdetés. Amen. A 25. Zsoltár második versével feleljünk az igen mondani valójára, útait, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjem. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy a te szavaid szólalhatnak meg a mi bizonyságtételünkben, akár levélben, akár jelenlétünkkel, akár szavainkkal is teszünk bizonyságot, de ez csak úgy lehetséges, ha veled élünk, veled van élő kapcsolatunk, hiszen te élő Urunk vagy, feltámadott Jézus Krisztusunk. Köszönjük, hogy a te jelenléted erősíthet bennünket a mi bizonyságtételünkben. Lehet, hogy a világ kigúnyol, kinevet bennünket, de te megmutatod, hogy ez az egyetlen út, amelyen járni kell, ez az egyetlen ösvény, amire ráléphetünk a bizonyságtételnek az útja, ösvénye. Add, hogy legyünk bátrak, ebben a bizonyságtételben, akár levélben, akár jelenlétünkkel, akár szavainkkal is tesszük ezt. Így itt szívünkbe megváltó Urunk ezt a mai ígét, és kérünk, hogy légy továbbra is a mi gyülekezetünknek, és a mi útainknak is, a mi életünknek is őriző pásztora. Légy ott a kicsinyekkel, nagyokkal, az örömöket hordozókkal, vagy a bánatot gyászt viselőkkel, az egészségesekkel és a betegekkel, mint áldott orvos, légy ott a beteg ágyak mellett, és add a te gyógyító erődön keresztül a mi beteg testvéreinknek a gyógyulást. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egyházunk vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálás szeretettel köszönjük a ti imádságaitokat és anyagi áldozathozatalaitokat is, amellyel egyházunk lelki, illetve anyagi életét segíteni igyekeztek. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Testvéreim, a jövő héten, kedden Bibliaórát tartunk, úgy, ahogy szoktuk, 18 órakor, azaz este 6 óra, vagy délután 6 órakor az ige és imádság alkalmaira szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket. A második, amit le van nekem írva, a Kismarosra jövő és jelenlévő testvéreknek tájékoztatás, érkezés lehetséges már vasárnap este 7:30-tól. Tehát aki vasárnap délután akar elindulni, már 7:30-tól fogadják ott, illetve hétfőn 10:30-ig kellene megérkezni. Akiket közelebbről érdekelnek a tennivaló, Isten tisztelőt után tájékozódhatnak itt a templomban, íratok mellékelve, például hol van a hely, aki egyedül megy, vonattal való megközelítésről. Mindez le van írva, de a vonatok indulásának utána kell természetszerűen érdeklődni a vasútállomásoknál. Gondolom, hogy itt van ez a mellékelt írat, ebből lehet megtudni a dolgokat, itt hagyjuk a szószéken. És végül örömteljes hirdetés, Sós Judit és Nagy Gábor testvéreink szeretettel meghívnak minden kedves testvérünkkel, testvérünket családjával együtt e hónap, tehát augusztus 23-án, 14 órakor, tehát 2 órakor lesz a Szegedi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a polgáriesküvőjük, és utána 4 órakor, tehát 23-án, délután 4 órakor itt az újszegedi református templomban kérik Isten gazdag áldását az ő házas életükre. Minél többen jöjjenek el a testvérek, örvendezzünk a mi fiatal testvéreink örömében, örüljünk az örülőkkel, ez a hívő gyülekezetnek is az álláspontja a Biblia tanítása szerint. Isten segítse a fiatal testvéreinket, hogy szent szándékuk Isten segítségével teljesedésbe is mehessen. Most énekeljük el a 463. dicséretnek mind a 4 versét, hiszen ami bizonyság tételünkhöz Isten lelkének jelenléte kell, tehát Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, ezt az éneket énekeljük, 463. dicséretünk ez. Mind a 4 versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnusz, az áldás elfogadása előtt. mint ezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!